Hallgassuk Isten igéjét, testvéreim, fennállva, Isten szent lelke erejét kérve, hirdetem az ő üzenetét közöttetek, úgy, amint az apostolok cselekedetéről írott könyv 9. részében az első 2 versben találjuk. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, nagy örömmel látva a jó rendet, és élve át, hogy Isten lelke munkálkodik itt közöttünk, jó ide megérkezni. Azt hiszem, sokan így élik át ezt, akár évek óta. Én is szeretek poénkodni, mint az én Krisztián barátom, de most a poénját ki kell igazítanunk. Nem vállalom el a hamis bíró szerepét, ő sem özvegyasszony. Ha jobban megfigyeljük, és az a helyzet, hogy nem ilyen ad-hoc végezzük a szolgálatot. Tehát az evangélizációs szolgálatom, és kérte, hogy néhány mondatot szóljak magamról is kis bemutatkozásként, a nyugdíjas éveim alatt sokasodtak föl, ugye egy aktív lelkipásztor legfőjebb tavasszal egy hétre elmegy, és ősszel is, ez volt korábban, nem teheti meg, vannak lelkészi kötelező tanulmányi hetek, van ilyen-olyan egyéb eltávozás is, úgyhogy nem mehet csak úgy, mint én most, hogy vándorlok, és azt is tudom, ebben a szentségben szeretném kezelni a szolgálatokat, hogy Isten is időzít. Van, amikor eljön a kairosz, hogy tudjuk, hogy van a semleges idő, és abban vannak az Istentől adott alkalmak. És többször átéltem már tapasztalatom, sok mindent nem tudok, az Isten titka, hogy mit végez ember szívekben, de meggyőződésem az, hogy nem véletlenszerű, hogy nem 2 évvel előbb, hanem akkor ad olyan találkozásokat, ami az idő ilyen jellegű halogatásához vezet, az pedig az, hogy kevesen vagyunk, akik nyugdíjasként járják a Kárpát-medencét. Úgyhogy én jelenleg 2 szolgatásról tudok, mióta kedves barátomat, Cseri Kármán, maga az ölelte az Úr, sok szenvedése, küzdelme után, sok évi betegség után. Iczés István, evangélikus lelkipásztort, és Vódis Miklós lelkészt Erdélyből. Örülök, ha a testvérek tudnak mondani még, akik ilyen 10-20 alkalommal járnak szerte szét. Nem nagyon látom ezt, és emiatt van, hogy a beosztások távolabbra húzódnak. Nem igen volt olyan hívás, amelyikre én azt mondtam volna, hogy ezért vagy azért nem megyek el. Úgyhogy az ima hátteret hadd kérjem a testvérektől is, ha eszükbe jut az idősebb kóbor evangelizátor, időnként imádkozzanak. Azt nyugodtan mondhatom, több mint 100-an imádkoznak ezért a néhány alkalomért, amiben most együtt vagyunk. Facebookon is van egy ilyen részlet, ilyenre is lehet használni a dolgokat, hogy az előttem álló szolgálatokat, meg a mögöttem lévőkről is beszámolok, leírogatom, és kérem a testvéreket, hogy együtt szolgáljunk. Úgyhogy így jöttem én is ide közétek, de még így is szükségem volt, hogy ma reggel megerősítsen az ige. Két helyen is az Isten hatalmáról olvastam. Nálunk az újszövetségi igénkben most Jézust kérdezik a mai igében, ki adta neked ezt a megbízatást, ezt a hatalmat? Az eredeti, az exúszia szó, ez azt jelenti, hogy felhatalmazás, meggyőzés, erővel való szolgálatra felruházás. Kérdezik Jézustól, és négyszer vagy ötször szerepel az exúszia szó ebben az egészben, amikor Jézus mondta, hogy én is kérdezek tőletek, nem, akkor én sem mondom meg, milyen hatalomból, de kapta ezt a hatalmat, és olyan jó volt úgy megerősödni itt a felházban, hogy nem saját ötlet ez, hanem Uram, most is, te küldesz, tiéd az ügy. És az Ószövetségben pedig az átkelés volt, van ma nálunk az igében, a veres tengeren, és külön ott van, vagy kétszer-háromszor ez a szó, hogy az Isten hatalma. Testvéreim, erről mielőtt kezdeném az igére hajlást, ugye minnyájunknak van valami elgondolása, ember embert nem tud meggyőzni. Igazán. Átmeneti hatásokat tudunk kelteni. Pszichológiai hatásokat. Életet csak Isten tud teremteni. Azt hittük, mikor házasságkötésünkre 9 hónap mínusz 1 napra megszületett a kislányunk, az első gyermekünk, hogy ez így megy. És amikor kétszer is feleségem az első hónapokban elvetélt, megtanultuk, hogy azt még talán, hogy valaki az ellen harcol, hogy ne. De igen, Isten egyenként teremt életet így is, és aztán neki hála adott még 2 gyermeket. Ugyan a főorvos a második után azt mondta, hogy több nem fog születni, de 8 évre rá Isten mégiscsak bebizonyította, hogy a gyermeket, az életet ő adja, a testit is, de a lelkit is. És ahogy az igében van, hogy Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben. Tehát ahogy a teremtésnél isteni hatalom kellett ahhoz, hogy világosság legyen, ilyen teremtő hatalom kell, hogy a szívedben, szívemben, mások szívében világosság gyulladjon. Ugye hányszor megtörténik, megtér valaki, hazamegy, és mindenkit meg akar téríteni. Annyira egyszerű, annyira világos, és jön és panaszkodik, azt mondja, te képzeld, hát 2 hete mondom nekik, és nem akar megtérni egy sem. Hát mondom, mennyit várt rád az Isten? Hát csak 45 éve. Hát mondom, akkor még van egy kis idő. Hát ez nem így megy, hogy megjelenik egy lelkész, kész, 1-2, na akkor, és életet teremt. Semmit nem tud teremteni. Még a sátán sem. Pedig 100-szor, 1000-szer erősebb, okosabb, mint mi vagyunk. De az ember sem. És mégis tetszett az Istennek, hogy az ő igéje által tartsa meg a hívőket. Mint egy mag, megfogan, és megindul a folyamat. És mi meg ámulunk, hogy Uram, ezt hogy csináltad? És sokszor olyanoknak a szívében, akikre nem számítunk. Hát az én szívemben is így indult a mag annak idején. 13-14 éves voltam, de körülvett már, záporozva sok-sok élő ige. Olyan környezetben nőttem, olyan családban is. Édesapám is egy évvel az én születésem előtt jutott élőhitre, mármint hűséges és tisztes hitoktató lelki pásztor rádöbbent, hogy a lelkésznek is újonnan kell születnie. És milyen jó, mert onnan kezdve aztán egy evangelizációs világ volt, és úgy hívta a beosztott lelkészeket, rengeteg, sok jó igét hallottunk, hittanórán, gyermekisten tiszteleten, sok-sok ige hult, fogalmam sincs, hogy az első élő ige mikor hult a szívembe. De azt tudom, hogy egyszer csak a jelei megjelentek. És ugye két jele van annak, hogy élő ige hull a szívedbe. Az egyik, hogy kezded a bőrödben nyugtalanul érezni magad. Kezdenek zavarni a bűneid. Addig a másoké zavart, meg a másikét láttad, mintha radarral világították volna meg úgy. Látom, és általában jól látjuk a másikét. De mikor kezd a tiéd, akkor ott már erősen gyanús, hogy megfogant az ige, nem csak itt bement, itt kiment, ez az alap. Nem esünk kétségbe, mert nem az összes megy ki, egyszer csak gondolkozni kezdesz, és miközben gondolkozol, lejjebb csúszik az ige, és mint amikor megfogan a gyermek, egyszer csak jelei vannak. Ez az egyik jel, a másik, hogy vonzani kezd Jézus. Egyszer csak jobban figyeled az igét, egyszer csak még olyan helyekre, neked is föltűnik, hogy érdekes, hogy mennyire érdekel, jó beszélgetni erről. És az a két folyamat a kereszthez visz embereket. Mert hol van a bűneink megoldása? Az elveszett voltunk megoldása a kereszten. Hol ragyog Jézus szeretete a legjobban a kereszten? És ha oda elérkezik valaki, igazán, őszinte szívvel, akkor ott leteheti a bűnbatyúját, és új életet kezdhet, beívhatja Jézust, visszaadhatja az életét annak az Úrnak a hatalma alá, akié lenne jogosan születésünktől fogva. Már is megérkeztünk a címhez, hogy helyeden vagy. Ez lesz az evangelizációs napjaink témája, Pál megtérése alapján. Minnyáján értjük, hogy nem volt a helyén ebben a két versben, amit elolvastam. Ekkor még nem volt a helyén ez az ember, aki egyébként a zsidó nép jövendő nagy reménysége volt. Mindenki azt mondta, valaki a helyén van, ez az ember. Igen. Kiváló a felkészültsége, kiváló a háttere, a buzgósága, minden Isten és emberek előtt úgy áll, így tekintettek rá, hogyha valaki, akkor Saul a helyén van. És kiderül a folytatásokból, meg már ebből a két versből is kiderül, egy kicsit élesebb szemmel figyeljük, hogy nem így van. Ez az ember nincs a helyén. A probléma ott van, hogy tulajdonképpen alapjáratban egyetlen ember sincs a helyén. Bármennyire meglepő, te sem, testvérem, meg én sem. Egyikünk se születik úgy, hogy a helyén van. És ezért nagyon fontos nekünk most egy ilyen átvilágítás. És olyan jó, ha valaki úgy ült ide le, hogy nem, hát meghallgatom ezt a lelkészt, sokat beszéltek róla, vagy hallottam már, jár kell, mondja a dolgokat, hát hallgassunk bele. Hanem azt mondod, hogy ezt az időt én arra adom. Hogy engedem, hogy az áldott orvos a kihelyezett műszereivel, emlékeztek idősebb testvérek, hogy annak idején volt úgy, hogy a rendelőintézet kocsija kiállt egy faluba, vagy egy tanyára, vagy valahol. És akkor ott azokat, amiket így meg tudtak oldani, vérnyomásmérés, tüdőszűrés, ezt, azt, azokat az alapvető dolgokat megcsinálták. És hát ugyanígy tekintjük az evangelizációt, hogy Isten küld egy embert, akit ő fölruhál ezzel az exusziával, most már tudom frissen is, megerősítette a lelkembe ezt a ma reggeli igékkel is. Elküld, én nem ismerek szinte senkit, illetve azért egy-két ismerős arcot látok, de alapvetően úgy érkezem, hogy fogalmam nincs, mi van a háttérben, ő meg tudja, és az átvilágítás és a gyógykezelés az megkezdődik. És most a vizsgálat alapiránya ez, hogy a helyeden vagy. És hát azért olyan fontos ez, mert Isten mindegyikünknek meghatározta a helyét. Az ember helyét. A teremtési rend szerint. Csak olyan messze vagyunk már ettől, hogy amikor én megkérdeztem a gyülekezetben, testvérek, el tudnátok képzelni, hogy egy hétig Budapesten mindenki azt cselekedni, amit Isten szeretne, hogy milyen élet lenne itt. Hát úgy néztek rám a gyülekezeti tagok, hogy milyen utopisztikus elképzelés. Igazuk volt, mert végül is ezt az életben nem fogjuk megtapasztalni vagy átélni, de hát az ember számára nem magától értetődő, hogy én a teremtési rendeltetésem szerint ott vagyok-e a helyemen, vagy nem. Mi az, hogy a teremtési rendeltetésem szerint? Csak jó volt, amikor a sportolók és sportolóknak a gálája volt. Figyelem őket, és életműdíjat adtak át Balcónak. Ugye Nyíregyháza környéke szülöttjének, vagy talán Nyíregyházan született, de nem valamelyik környező faluba, Balcó Andrásnak. És bejön a piros bottyával, én még nem láttam bottal menni, meg szolgáltunk együtt is, úgyhogy ő bizonyságot tett, én az igét értettem, jön be, tartása megvan, aki látta, de ezért kért egy széket, leült, és a lényege, amit a sportolóknak elmondott, akik állva vastapssal köszöntötték, mert akkora a tisztelet iránta, és egyik másik sportolót láttam, hogy majd ki esik a fején, úgy figyel. Azt mondja, hogy megértettem, hogy miután mellőztek engem az öttusa világában, a versenyzésem után, senki nem vállalta, hogy egy ilyen nehézkes embert idézőjelbetéve, ilyen fafejűt, ilyen konokot, ilyen megalkuvás nélkülit, nem, inkább ne legyen szövetség, inkább ne legyen edző, inkább semmi, ilyen belovaglónak jó volt, meg hogy ötös a versenyeken rakja föl a levert rudakat, meg a többi, hogy Isten engem arra hívott el, hogy a Küldetés című film után ugye meghívtak mindenfelé. És én járhattam az országot, és megfigyelhettem az emberek gondolkodását, és hirdethettem az örömhírt, az evangéliumot. És azt mondja, hogy kedves sportolótársa, azt figyeltem meg, hogy Magyarország egyik legnagyobb baja, hogy nagyon sok ember nem fogadja el, hogy ő teremtmény. Ugye, mert ha én teremtmény vagyok, akkor van teremtőm. Akkor egész más a hadihelyzet. Ez a világ úgy gondolkozik, hogy autonóm ember vagyok. Ha át akarom rendezni, amit át tudok, azt rendezzem át. Talán 99 féle embervariációt mondanak, de szerintem már ennél is több. A férfi és nővel kezdik, de ezen kívül ti is tudjátok, hogy hol tart ez a világ. De azért tartott, mert nem veszi komolyan az eredeti alapállást. Márpedig, ha a gravitációt nem veszem komolyan, Megtehetem így ülve. Hogy hát, én lamentálok rajta. De menjek végig egy lapos tetőn. De menjek végig, és fütyülészve mondjam, hogy nem számít a gravitáció, mert nincs is, vagy pedig nem úgy van, és mikor kiérek a lapos tető végére, lépjek még egyet, és fütyülészek. És majd úgy járok, mint az a papagáj, amelyik azt énekelgette, hogy nem félünk a macskától, nem félünk a macskától. De csak addig énekeltem, így nyitva nem maradt egyszer a ketrec ajtó, és a macska a közelbe nem került. Hát itt mi nem semleges pályán élünk, testvérei. Persze nektek mondom, hát ti velem együtt valljátok. De akkor is át kell gondolnunk, hát mit vallott Saulus? Hát azt mondta, hogy az Istenért harcol. Istenért harcol. És öli a Jézust követőket. Akkor nem csak ma. Nem normális az ember. Nem régen se volt az. Hát a Biblia harmadik oldala óta nem normális az ember alapjáratban. És ahhoz, hogy egy kicsit bedolgozzuk magunkat, hadd mondjam az én kedvenc segítőmet, mert ez a példa mindig egy kicsit helyre tesz bennünket. Szálljunk be egy fénysebességű járműbe. Egy másodperc 300 ezer kilométer. Vigyázzunk, nagyon sebes, óriási távolság egy másodperc, hiszen a földünk 40.070 egész valamennyi kilométer. Az egyenlítő körül. No, elindulunk. 8 perc alatt elérjük a napot. A föld sehol, ez a semmi kis bolygócska már réges-rég sehol. Megyünk több mint 4 esztendőt, és akkor jön a naprendszeren kívüli első csillag. Az Alpha Centauri. Aztán megyünk 10 évet, 100 évet, 1000 évet, 10.000 évet, 100.000 évet, millió évet. Nem, ilyen távolság nincs, ne szédítsenek. De bizony van, csillagrendszerek 100 milliárdjai. A rádiócsillagászok szerint ma 13 milliárd fényév távol érkező jeleket fogunk. Még nincs vége, ugye, csak a műszereink korlátozottak. 13 milliárd év minden másodpercében 300 ezer kilométer. Kicsoda az a hatalmas teremtő? Kicsoda az a végtelen hatalmú Isten, aki mindezt megalkotta? Megáll az ember szívverése, ha belegondol, hogy ez így igaz, akkor én ki vagyok. De én már nem is számítok. És akkor Baj Zoltán, a Nobel-díjra fölterjesztett rádiócsillagász, fizikus, aki Amerikában kutatott, odaírja a cikkébe, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki egy porszem, de meg én hisz ő benne, el ne vesszen, se ezen a földi úton, se örökre, hanem örök élete legyen. Hát az az Isten, aki ezt a makrokozmoszt létrehozta, és ezen a földön olyan életet teremtett, hogy még mindig üzemel. Több mint 7 milliárdra rongáljuk. Én már nem is azon döbbenek meg, hogy a teremtés millió csodája, bár ámulattal figyelem, hanem, amit szoktunk mondani, hogy aki teremtett, fenntart! Fenntart! De gondolj bele, testvérem, olvasom az amerikai elnök emlékezéseit, nem is olyan régi elnök volt. Leírja, hogy háromszor szólalt meg a riasztócsengő, a táskájába azonnal indítania kellett, nyomni a gombot, amivel a rakéták beindulna. És nem nyomta meg, és kiderült, hogy mind a három hibás riasztás volt. Vesz egy nagy levegőt az ember, ha nem tudnám, kinek a kezében van ez az egész mindenség. Hát, ez
csak így, egy hibás riasztás és kész. Fantasztikus, hogy aki teremtett, fenntart, hát gondolj bele, testvérem, hát őrzi a levegőt, hát ha semmit tesszük. Hát most eszébe jutott volna, hogy mikor ide bejöttünk, elzárja az oxigén részt a levegőből. Hova még, testvérem? Hova megyek? A temetőbe visznek, vagy nincs is, aki vigyen, mert az is meghal. Amióta élet van a földön, egy másodpercre az Isten nem hagyta, hogy a levegőből az oxigén. Fölébredhetsz, és hálát adhatsz, hogy Uram, tényleg erre a napra is ingyen és bérmentve adod, és adja a milliárd ajándékát. És akkor azt mondja nekem egy ember, lelkész úr, majd ha kezet fogok az Istennel, akkor elgondolkozom, hogy van vagy nincs. Mondom, ne haragudjon, maga nem normális. Hát magának fogalma nincs, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda ez a szutyok ember, ez a semmi kis ember, akit mégis úgy teremtett, hogy ezt a földi karosszériánkat is millió csodával látta el. Ámulatra méltó, hogy ez a porból porrá levő test. Mert nem erre tett ígéretet a mennybe, csak ennek a konvertálására, lelki vonatkozásba. Hát ez porból lett és porrá lesz. És akkor elmondhatom az iskolás gyerekeknek, mert mindig kell valami extrát mondani, hogy utána az ige is valahogy egy kicsit becsúszol a szívükbe, mert elkezdem az igét, már kapcsol is ki. És mondom nekik, hogy ide figyeljetek, hát a fejünkbe 13 milliárd áramfejlesztő van. Minden sejt. Körülbelül ennyi. Mindegyik gyenge áramot ter. 10-15 mikrovolt nyit. Ja, de azért tudok hadonászni, mert az áram termelődik. Hát de hogy jut ide a kezemig? Hát az idegpályákon szépen álljon. Igen, ám, de az áramfejlesztőnek kell valami üzemanyag. Igen, cukor meg az oxigén. Hú, erre mondják a gyerekek. Na, anya, hallod? Ezért kell sok cukrot enni. Hát de cukor nem csak a cukorban van. És ráadásul hát én a cukrot, ha megeszem, az lefelé megy, nem a fejembe. Igen ám, de a véráram viszi az üzemanyagot, és üzemelsz még mindig. És ha csak a szívedre gondolsz, egy nap 100 000-et dobban a szíved, minimum 80 éven át. Hogy van ez? Állunk és ámulunk. És akkor nézzük csak meg, hogy Isten hogy gondolta el az ember életét? Barbie testvérünk a 9-es számú képet már föl is vetítette. Ez igen, itt olyan gyorsan megy, hogy csuda. A 3. képet nézzétek meg. Isten az embert 2 világba építette be, a látható anyagi világba, az érzékszervein át. Látunk, hallunk, szaglunk, ízlelünk, tapintunk, és beépítette az örökké valóba is, de úgy, hogy ő a főnök. És azt mondta, ember, indulj, fedezd föl, neked adtam mindent. A kert minden fájáról bátran egyél. Szenzációs, ezt szeretjük a legjobban, amikor Isten azt mondja, totál. Tied! Igen, de azt mondta, hogy egy fáról ne egyél a jó és gonosz tudás, nem a tudás fájáról. Nem, nem. Azt ránk bízta, hogy igenis fejlődjetek. De hagyjátok meg nekem, mi a jó, mi a rossz. Hadd legyek én a műhely főnökötök. Mert különben eltévedtek. Ott van Ugye ez a kép azt táplázolja, hogy Isten a kereszt az ott őt jelzi az Urat, és fölötte a korona. Én pedig készségesen várom örömmel Uram mondd a taktikai utasításaidat, és add a mennyei üzemanyagot. Így, ahogy én Krisztián, bocsáss meg, kiigazítottam egy kicsit. Én így várom, hogy Uram, rendezd ezeket a sorozatokat is, és adjál erőt. Adjál, ami szükséges hozzá. Adjál frissességet, adjál szent lelked, légkörét. Amíg ő kopognak a szavak, testvérei. De ha ő megadja, akkor egyszer csak belefelejtkezel, és észre se veszed már, betettem az Isten azt az igét. Na még nem fog hagyni nyugodni, mert tovább gondolod. Hát ez az embernek a mindenkori teremtettség szerinti helye. Hát Isten nem azért főnök, hogy vasáskodjon. Hát nem megtette volna, hogy nem teremt szemet az embernek. Nem is tudnánk, hogy úgy is lehet, hogy szem. Vagy földbe gyökerezünk a lábunk, mint a fáké. Vagy osztodással szaporodunk, és nem férfivá, nővé terem bennünk. Hát Isten megtehette, mindent megadott, ennél többet nem adhatott, nem bírod el idegrendszerileg. Nem bírjuk el. Ennél több fantáziát nem vihetett a teremtésbe. Hát vannak olyan halfajták az óceánok alján meg, nem is ismernek még az emberek, számba se vettek, annyi bőséget, gazdagságot teremtett. Volt, aki azt mondta, hát Istennek volt humorérzéke, ha pingvint is teremtett. Tényleg, ahogy totyognak ezek a pingvinek, ez, hogy járta ki a fantáziája, de ez az ő dolga. De értitek, ő azt mondta, hogy én nem azért akarok főnök lenni a te életedben, hogy basáskodjak, hanem hogy őrizzelek ember, hogy vigyázzak, hogy átneverjenek, túl ne járjanak az eszeden, össze ne kuszáld a szálakat a magad és a körülötted élők életében. Ez az alaphelyzet. És történt egy hatalmas kilépés ebből, ugye a 1 Mózes 3. A bűneset. Faképnél hagyta az ember Isten. Fölült a trónra. Jön az autonóm ember. Agyvérzés még hallgatni. Autonóm ember. Ebben a gigantikus mindenségben egyszer csak az ember azt mondja, mintha a te 2-3 éves gyereked beszabadulna egy hihetetlen, bonyolult gépházba, és elkezdené rángatni, csavarni, lökni, nyomni a gombokat. Ilyen őrült vakságot, ami az emberem van. Nézzétek meg, az egész emberiséget a másik 2 körbe be lehet osztani. Alapjáratba. A harmadik, akik ebből a 2 körből fölébredtek, és visszaadták az életüket. Ha visszaadták, akkor már csak az a kérdés, hogy engedik-e, hogy ne csak a helyzetük legyen, a harmadik kép szerint, hanem az állapotuk is. Tehát ha te egyszer igazán átadtad az életed az Úrnak, akkor te az övé vagy. De ez nem azzal jár, hogy automatikusan a te állapotod is a helyén van. Hány hívő ember kóvályog a világban? Átadta az életét, és közben fát, szénát, pozdorját rak bőven, közben úgy él, mintha a másik 2 rendszerben működne. Mert ugye, arról nem sokat kell mondanom, hogy a hitetlen ember életkörén kívül van az Isten. Nincs is. Vagy ha van labdába, se rúghat. Nem érdekel, azt csinálok, amit akarok. akik itt vannak, általában nem ebben a körbe tartoznak. A második kör, az már izgalmasabb. A vallásos ember ül a trónon. Isten már belül van az élet körén. Ha tetszik neki, amit Isten mond, bekalkulálja, ha nem, elengedi a füle mellett. Mert ki az, aki megszűri a másikat? Az Úr szűri meg az én gondolataimat, vagy én szűröm meg az ő gondolatait? Hát a vallásos nép így él. Így él. Tehát nem csak arról van szó, hogy a templomba kell besegíteni másokat, akik nincsenek itt, hanem amik a templomba élnek, azoknak az életét segíteni, hogy a helyére kerüljön. Hát ha valaki a zsinagógában élt, az Saul volt, az biztos. Annyit szerintem a kortársai közül kevesen voltak templomban, mint ő. Annyit kevesen imádkoztak, mint amennyit ő. Annyira kevesen ismerték a teljes szentírást, ami akkor az Ószövetséget jelentett, mint ő. Annyira odaadóan az Istenért nem voltak képesek cselekedni, mint ő. És mégis, hát mint egy állatorvosi ló, olyan a helyzete. Hát elolvasom még egyszer, figyeljétek csak meg. Így néz ki egy Isten embere. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz. És leveleket kért tőle Damaszkusz a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Helyén van ez az ifjú. Hát ha én öldökléstől lihegve jövök ide közétek. Ne haragudjatok, azt mondjátok, hogy hát azért valami nem stimmel. Akárhova megyek öldökléstől lihegve. Egyszer elmondtam a fasorba, az ige hirdetésembe, hogy hát mint egy vatkan úgy ment. És az ajtónál, a kézfogásnál azt mondja egy asszony, lelkész úr, ne sértegesse a vatkanokat. Azok öldökléstől liekbe nem mennek, az ember megy. Az megy, hogyha éhes, meg hogyha olyan helyzete van, de ez, úgyhogy azóta óvatosabban mondom, de hát itt van, öldökléstől liekbe. Ez az Isten félő, aki rajongott atyai hagyományaiért, olyan neveltetést és tehetséget kapott, hogy az Isten népe vezére lesz. Helyén van. A főpap ajánló levelet ad neki. Ő pedig üldözi, bebörtönzi, megöli a Jézus követőket. Hát testvéreim, ha nem lenne síralmas, akkor azt mondanánk, hogy komikus. Elmegy a főpaphoz, várnánk a folytatást. Hogy megkérje őt, hogy imádkozzon vele, hogy az öldökléstől, lihegésből szabaduljon, nem? De egyébként nem föltűnő nektek, hogy amikor Jézus szenvedéstörténete megy végig. Hányszor olvassuk azt, hogy összejött a nagy tanács imádkozni, hogy most akkor elítéljük, vagy ne? A főpap imádkozott, mert a 30 ezüstöt kiutalta Júdásnak. Sehol az égvilágon nem találjuk, hogy ezek az Úr akaratát keresik. Hova züllött az egyház? Jaj, testvérem, én úgy szeretem pedig a kereteket. Én rájöttem, hogy Isten is szereti a nyomorult egyházi keretet. Hát most gondoljátok el, ha nem lenne egyház keret. Most én eljövök egy Bibliával, kiállok Nyíregyháza, ide van amelyik bokor szélére, és elkezdem mondani az Úr Jézus evangéliumát. Hát elvisznek Már nem a börtönbe, hanem az elmegyógyít. Vagy néznek rám, hogy hova tanulj, vagy megőrült ez az ember. Mit beszél? Bementem volna Fótról Budapestre, ahova ugye lelkészként mentem 20-20 év itt meg ott. Bemegyek két bőrön Bibliával. Ugyanezzel a szívvel, hevességgel, odaadással az Úr Jézus iránt. De nincs templom, de nincs anyakönyv, de nincs egyház, de nincs, hogy hívják, hanem én elkezdek ott misszionálni. Emberi számítás szerint, Isten tudja, hogy ő mit. Tehát most körülbelül 15-20 emberrel egy háztón körüli Biblia körbe csiszolnánk egymás lelkét. Így meg bementem, azonnal ott ott legalább 80 ember abba az óriási templom. Hát alig lehetett látni, hogy hol van ember, de volt azért. 100 temetés. 4-en csináltuk, tehát ne engem sajnáljanak a testvérek. Egyébként nem sajnálni kell a lelkészt, hanem imádkozni érte a temetési szolgálatot vége. Tehát és a többi. Értitek? De hogy az egyház hányszor szerepelt le? A Jézusosok nem mondják most nekem, de a hátam mögött elmondják, hogy na, ez a fundamentalista lelkész. Az egyházon belül. De azt mondom, megérdemlem, nem akarom részletezni, de 10 éven ment rá, hogy ezt mondtam Cseri Kálmára meg a többiek. Én a fiatalon megtért, aki zsinórba mentem, kitűnő érettségim a teológiára, és aki égtem a Jézusért. És 10 éven ment rá. Mindenféle elméletekkel, mindennel, kinőttük ezt, túl szűk, gyertek Jézushoz, vele jobb, addig, amíg rám nem szakadt az egész. Amíg azt nem éreztem, hogy itt valami nem jó. Mindenkiben hibát kerestem, csak magamban nem láttam. De az Isten aztán megmutatta, ugye, hogy ennek a Saulusnak szépen a képébe törölte. Nem az, hogy valami nem jó, hanem az egész rohadt. Hát nézzétek meg ennek az embernek az életében. Hát ez így megy tovább. Hát többet árt, mint használ. Az Isten országa ügyének. Milyen Isten imád ez az ember? Idegesíti Jézus. A Jézust hirdetők. Na, nem akarom ragozni, mert úgy megy az idő, hogy csuda, én nem tudom, itt duplán megy a mandabokor. Tehát érkezünk meg már magunkhoz. Magadhoz, testvérem. Az egész szolgálatnak az értelme az, hogy te személy szerint fiatal, középkorú, idősebb, férj, feleség, gyermek, szülő, akárki, nagyszülő, én magam is átgondoljuk, hogy helyen nem vagyok-e. Jön jelenteni, ugye mondok néhány típus csak azért, hogy lehet, hogy rátok nem jellemző, de ismertek ilyeneket. Jön, talán éppen temetést jelentett egy az, hogy elkezdtünk beszélgetni. És kiborult, elmondtam, háromféle nyugtatót szed, minden összejön a család életében azért, hogy legalább egy kicsit aludni tudjon. Csak én azt mondtam neki, hogy asszonyom, van egy ötletem, jöjjön el 5-ször a 10 órai Isten tiszteletünkre. Ha az 5 Isten tisztelet után egyet elhagyhat a 3 nyugtatóból, az árának csak a felét tegye a persejbe, és akkor mindenki jól jár. Tudjátok, mit mondom? Ahhoz valakinek másképp kellene viselkedni, hogy én a templomba betegyem a lábam. Először önmagamra gondoltam, de hát most találkoztunk először, és hát ez az ötletem se volt olyan durva azért, amit föltettem, és egyszer csak úgy elkezdtem fölfelé mutogatni, ő meg elkezdett bólogatni. Valaki benyitott volna a lelkészi szobában, látja a pantomimot. Hát az Istennek kellene másképp viselkedni, hogy ő betegye a lábát a templomba. És tudjátok, hogy nagyon sokan vannak így. Valami olyan veszteség érte őket, olyan teher, és a többi.
És haragban vannak az Istennel. Emberileg igazuk van, már az ő szemszögük szerint.
De testvéreim, ez az asszony testvér megkérdezte az életébe, hogy Uram, hogy rendezzem a szerelmi életemet, a családomat, a dolgaimat, hogy já, esze ágába se volt. De ha baj van, az Isten. Hányan így? Lelkész, Berekfürdőn, katechetikai konferencia, körülbelül 15 éve, 20 éve. Ott ülök, egy hely volt mellettem. Erdélyből érkezik valaki lóhalálába, és leül mellé. És aztán, mikor vége volt, akkor elkezdtünk beszélgetni. És utána ott a Berekfürdői utcán, kerülgetve itt-ott a tehénlepényeket, ez mondjuk nem tartozik a lényeghez, de úgy szépen egy órát beszélgetünk. Egy óráig szitta a hívő lelkészeket, a Jézusos papokat. Nem árultam el neki sem. Akkor én már újra Jézusos pap voltam. Mentünk, és mikor végigérünk, megkérdezem a vége, hogy ilyennek látsz engem is. Kapkodta a levegőt, hát de nem, hát te, mondta, hidd el, hogy az Isten megtette azt a csodát, hogy 2 hónapon belül férfi csendes héten megtért ez a lelkész. Megkérdezem őt utána, telefonon, ide figyelj Árpád, még mindig olyan gőgösek ezek a hívő papok, meg mit tudom milyenek. Jaj, hagyd el! Hát most már rám mondják a többiek, mondom, megérdemled, disznó, megérdemled, egy órán át szittad, alig bírtam ki, hogy hallgassak, hallgassak, ne szólaljak meg előbb, hadd jöjjön ki minden a szívedből. Na, hirdeti az igét, fölvarul, és egy nagyon jó szándékú, becsületes, idézőjelbe téve lelkész. De nem csak idézőjelben, szerintem legalább önbecsületes volt, mint én alapjárat. De még szelidebb is volt jóval, én azért vérmesebb vagyok, és ez sokszor több bajt szül, mint hasznos. Na, de értitek, hogy ilyen szinten a helyén vagyunk, vagy egy fiatal leány. Hát a faluban mindenki azt mondta, hogy az aranka, hát az... Ez mindig templomba jár, az egy így, az egy úgy, az egy szolid kislány, az így, mapohon. Ő volt a leghívőbb. Elmegy egy ilyen leány hétre, és fönnakad egy igény. Az volt, volt ott egy istentelen ember. Szem Bikri fia maradt, Ószövetségben egy kis olyan mellékes ige, és azt mondja, magamra ismertem, persze nem ebből, hanem elmagyarázta a lelkész, hogy mit jelent az, hogy istentelen ember. Nem az, hogy nem hisz az Istenbe, vagy valami csupán, hanem a gyakorlatban. Nem kalkulálja be az Isten. Úgy él, a pénzügyeit úgy intézi, a szerelmi ügyeit, a kapcsolatokat, a családba úgy beszél anyjával, apjával, akárkivel, hogy... Nem azt kérdezi, hogy Uram, ehhez te mit szólsz? Hát azt mondja, hogy én tök ilyen vagyok. Már bocsánat a kifejezésért. Így mondják a fiatalabbak. Hát én, nekem eszembe se jut, hogy hát Istenem, akkor ezt így, ezt úgy, ezt, én úgy körülbelül egy normát megélek, ami tisztességes, az emberek által megbecsült. Lehet, hogy itt is vannak, akik azt mondják, hogy hát mi köze a pénzügyeimhez az Isten? Ugye mi drága Gábor bácsink az egyik gyülekezetben. Hát az unokáját majdnem elütötte egy énekkaros testvérünk fia. Ott laktak nem messze egymáshoz. Hát ez a Gábor bácsi, ez már igazán hívő volt tetőtő talpi. Hát a Gábor bácsi úgy neki esett annak az énekkarosnak, akinek a fia majdnem elütötte a fiát, az unokáját, és mondjuk, jön az imaóra, jön a Gábor bácsi. Gábor bácsi, hát baj van, hát ezt így nem lehet. Tiszteletes úr, ha az unokámról van szó, se Isten, se embert nem ismerek. Aztán rendezte ezt a Gábor bácsi, szóval helyre került, de értitek? Ha pénzemről van szó, se Isten, se embert nem ismerek. Ha családomról van szó, se Isten, se embert nem ismerek. A csúcs, amit állítólag egy alföldi városban egy presbiter mondott, én az egyházamért az Istenen is átgázolok. Na ez már csúcs. Na de gondolkozzatok csak, hogy akkor most, ha hirtelen ránézünk erre a képre, a középsőt meg az utána következőt figyeljétek. És nyugodtan, higgadtan gondoljátok végig. Átmentem-e már a középsőből a harmadikba? Mert Jézus azt mondta, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Az pedig azt jelenti, mintha egy új ember születik, azaz új is lesz. Új is lesz. Ha én leteszem a bűneimet a kereszthez, és átadom az életem neki. Nem nagy kegyet teszek én, hanem helyreállítom a rendet. Mégpedig úgy, hogy eljárok jól. Most gondoljatok bele, ha egy ipari kém lop egy nagy ötletet, már rossz esetben, egy nagy cég hatalmas pénzt fizet neki. Igaz? Azt hiszem. Vagy egy innovátor jobb esetben, föltaláló, nagyon nagy pénzt kap. És akkor a világ mindenség Istene, hatalmas teremtő ura, aki kitalálta az egészet, azt mondja, ember, én szeretnék tested, lelked minden dolgában a tanácsadód lenni. Normális vagyok, ha ezt az ajánlatot nem fogadom el? Nem vagyok normális, nem is normális az emberiség. Nem normális. Hát értitek? Hát az Isten jár jól azzal? Hát én járok jól. És ezért van, hogy akik visszatalálnak a helyükre, egyszer csak kiderül, hogy gyógyulnak házasságok, szabadulnak emberek szenvedélyekből, egyszer csak normálisabb emberek lesznek. És még az is megtörténhet, hogy bejön a férj, és azt mondja, hogy lelkész úr, maguk nagyon jó dolgot csinálnak itt. 2 éve ide jár bibliaórára a feleségem. Képzelje, a múlt héten hozta ágyba először a kávét. Csak bibliázanak tovább. Ő nem jött még, de én tudtam, hogy amikor megüti az órát a kávé illata, egyből az Isten, a Biblia, a pap jut az eszébe, meg a bibliaóra. Pavlovi reflex. Hát ő ezt a dotációt nem kapná az ágyba, meg egyéb dotációkat, hogyha az Isten a feleségét nem gyógykezelni. Értitek? Az Isten nem szent fazekakat akar belőlük, hanem normális embereket. Hát erre hívlak titeket. Ezekre az alkalmakra, hogy folytassuk tovább. Egy ember, aki nincs a helyén, jó szándék, odaadó ember, lehozná a csillagokat az Istenért, csak éppen az Isten fiát, követőket kinyírná. Karikatúra. Pedig valóság. A délelőtti adag ennyi, testvéreim. Aki ezek után kész eljönni délutánra, azzal folytatjuk tovább, hogy egy ember, akiért az Isten mindent megtett. Ez lesz az igénk. Igaz beszéd ez. Ki mondja ezt? Ez a Saulus. Érdekes. Nagyot tudnak változni emberek. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa, megmentse, meggyógyítsa, helyre tegye. a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ugyanez az ember, ugyanez, garantáltam. Áldott legyen Isten, aki ekkora változást tud végbe vinni. Ő benne tudott, benned és bennem is tud. Amen. Imádkozz. Csodálatos mennyei atyánk, hogy a te programod soha nem ér véget, nem múlja idejét. Csodálatos, ahogy ma is egyszerűen elénk teszed a teremtés szerinti helyünket, és csodálatos, hogy te mindent megtettél azért, hogy ne csak Saulus, hanem mi is egyen-egyenként helyünkre találjunk. És ha csetlőbotlóan is sokszor, de a helyünkön is maradjunk, és járjuk azt az új utat, amelyik a te eligazításod, és a te erőd alapján megy. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.